Sziasztok, ez itt a Kisapám, és a harmadik évadban női vendégeim vannak, akik a gyerekekről beszélnek. Itt ül velem szemben Rutkai Bori, képzőművész, zenész, videóművész, szövegíró, dalszerző. Szia, Bori!
Sokan vagyunk.
Nagyon, nagyon sokan vagytok. Ez egy skizofrén állapot tulajdonképpen?
Igen, ez egy boldog együttműködés. Igen. Kifejtettem, nemrég volt egy ilyen Facebook posztom, hogy engem Rutkai Borbála Sára Júliának kereszteltek el a szüleim.
De az hogy lehet, hogy négy neved van?
Vagyis, hogy csak három keresztnév, tehát Bori, Sári, Júli. Úgy van, hogy a anyukám akarta a Sárát, a nagymamám javasolta a Borbálát, és a keresztanyám pedig Júlia.
De ugye szabályos? Tehát lehet valakit így anyakörnyezni?
Igazából szerintem a keresztségben. Keresztségben lettem Barbara Sara Giulia. Tehát, hogy hivatalosan csak Borbála Sára.
Jó, és...
Igen, és akkor így, na szóval az a lényeg, hogy így beosztom kvázi, vagy hát ez egy ilyen kis saját hogy gyártású legenda, hogy akkor a Bori Sári Júli között így ezeket a multi funkciókat így be lehet osztogatni, és akkor nem annyira megterhelő, mint hogyha egyedül lennék.
Neked mi volt az első művészeti ág, amiben kipróbáltad magad? Ez a videóművészet? A Momiról hozott videóművészet?
Hát attól függ, hogy egy gyerek életében, vagy egy ember életében mi az első művészeti próbálkozás, mert hát, hogyha azt veszük, hogyha bölcsödéskoromtól tekintjük ezeket a dolgokat, akkor kb. Ugyanez a komplexitás megvolt, hogy rajzoltam is, meg kitaláltam ilyen mondókákat. Tök vicces, mert amikor hívtál ebbe a műsorba, így elgondolkoztam, vagy így visszaidéztem, hogy első körben az apukám meg az anyukám csinált velem riportot, ilyen, amikor már kb. Tudtam beszélni, és akkor az apu így indítja a riportot, hogy vendégem Rutkai Borbála, a híres művésznő, és a legújabb költeményéről szeretnék megkérdezni. Tehát elég durva, hogy... És akkor mondok valami kis aranyos versikét, és... Tehát, hogy ez vicces, hogy pont az első riportok is már ilyen eléggé be voltak valamiért erre a dologra állva, hogy így verselek, vagy mit tudom én.
Nálunk is én voltam a furcsa póka családban, és tartottunk a nővéremmel zenés-táncos esteket. Na most itt én szolgáltattam a zenét, meg voltam győződve róla, hogy senki nem tudja, hogy hol vagyok, hiszen az asztal le volt takarva egy pokróccal, és én az alá bújtam el rosszul xilofonozni. A nővérem pedig lambadázott egy fűszoknyában, tehát ez volt a produkció. Nem hiszem, hogy olyan túlzottan magas színvonalú lett volna, de hogy itt nálunk pedig én voltam az, aki mindig valamit csinált, persze valószínűleg közepes színvonalon, de hát nem az a lényeg, hát a próbálkozás a lényeg.
Az aktivitás, igen, meg a invenció.
És neked akkor gyerekkorodban is ez a költészet, ez az előadó művészet és a horgolás, ugye?
Hát horgolni csak általános iskola elején
azt
kezdtem,
úgy azt mondta, hogy csak álmom, csak éjszaka, amikor alszom, akkor horgolok.
Igen, mert szerintem addigra lettem, mit tudom, kb. Olyan kézügyes, hogy a nagymamámmal komolyabban meg tudott tanítani horgolni. Úgy sejtem, hogy valamikor úgy onnantól kezdve horkolni kicsit korábban kezdtem el, a ormandula műtét után, az már óvodában volt. De rajzolni is nagyon szerettem, meg bohóckodni, táncolni, és és visszatérve az apuékra, hogy az apuval rengeteg ilyen kis saját nótákat írtunk, mindenféle BKV szerelvényre várakozva, tujákra, és akkor vagy a nyakában ültem, és akkor ott énekelgettem, vagy mentünk együtt, és ez nekem egy ilyen nagyon fontos dolog volt, hogy az apuval együtt énekeljünk, például az én kisapámmal, az anyuval meg főleg táncolni.
Iszonyú nehéz szórakoztatni a gyereket, az enyém még csak 2 éves, és most kezdi el érteni a nyelvi humort. Tehát az, hogy valami csibészség van, azt tudja, tehát ezt pontosan tudja, de hogy a rímeket most veszi észre igazán, a neki költött hirtelen improvizált dalocskákat, és elképesztően nehéz olyat mondani, ami frappáns is, ami rímel is, ami időmértékben rendben van. Ez használ, nyugtass meg, hogy megéri az erőfeszítéseket, és akkor egyszer belőle is lehet, hogy költő lesz, vagy valami ilyesmi.
Az időmértékre nem esküszöm meg, de az, hogyha együtt bohóckodtok, együtt hülyeskedtek, az mindenképp egy nagyon jó input.
És neked ez az egész művészetedben legyen szó a rajzolás részéről, a zenéről, előadó művészetről. Én már hallottalak téged mondjuk tizenvalahány évvel ezelőtt Speckó Jednó koncerten, ahol úgy konferáltad föl magad, hogy a világot jelentő deszka a világot jelentő deszkán. Szóval, hogy ez a folyamatos bohóckodás, ez most már kitart életed végéig? Tehát ez a...
Hát nagyon remélem. Mert minden az, hogy közel van az életem vége, mert az sose lehet tudni, de igen, szoktam azért beborulni, tehát azért sorszerű, hogy két serpenyő van, és akkor a nagyon nagy szomorúságokat tudom nagyon-nagyon nagy kreativitással és vidámsággal egyensúlyozni, és általában azért ez tényleg sokáig ez két szélsőséges serpenyő volt. Most egy kicsit azért már középre húztam a dolgokat, de azért így is nagyon ki tudok néha akadni, vagy szomorodni, meg az élet is hozza azokat a próbatételeket, amik nagyon durvák, és akkor mostanában rájöttem, hogy így néha kell magamat tükör előtt interjúznom ahhoz, szóval, hogy visszatérjen az a mosoly, meg az a vidámság, ami a legnagyobb kincsem, és
van
ehhez
ilyen,
így visszatérni.
Tükör előtt trenírozod magad? Hogy
hát nagyon, nem
még?
Úgy, hogy szóval csak amikor mondjuk tényleg ilyen nem vagyok túl jól, és akkor így szembeülni egy kicsit, dumálgatni magammal, egy kis párbeszédet folytatni, hogy megéri, megéri ennyire szomorúnak lenni, vagy megéri ennyire mit tudom én, dühösnek, vagy elkeseredetnek lenni. Nem az a lényeg, hogy folyamatosan visszatérjünk ehhez a belső mosolygáshoz, vidámsághoz, és igazából a többi az le van tojva. Tehát amik jönnek így külsőleg, amik így megpróbálnak elszomorítani, azokat próbálom minél inkább.
Értem, amit mondasz, de közben pedig a pszichológusom egyszer azt mondta, és azóta én ezzel nagyon sokat gondolkodtam, hogy maga az alkotás folyama szükségszerűen magányos, és egy kicsit elmenekülés, és még hogyha az ember vidám dolgokat alkot is, amit utána mosolyjal tud előadni, minthogyha magányban születnének ezek a dolgok, tehát az a szomorúság, ez kódolva van az alkotásban. Te mit gondolsz erről?
Hát az biztos, hogy néha a legszuperebb dolgokhoz tényleg az elején a mocsárban vagy a pokolban voltam, és akkor onnan tényleg ki kell magamat egyszerűen lőnöm, hogy jól legyek, és akkor tényleg megvan ez a... De egyébként néha meg simán a jó helyzetből is lehet jó dolgokat csinálni, tehát hogy nem feltétlenül így van, és pont a gyerekzenénél szerintem ez még inkább így van, mert a felnőtt dolgoknál oké, ez a szublimáció, hogy mit tudom én, egy jó kis szerelmi bánat, az tud inspirálni egy tök jó szerelmes dalt, de a gyerek dalok, mivel eleve azért elég happy-k, meg színesek, tehát ott azért annyira nem szükséges az, hogy dráma legyen mögötte.
Te magányos alkotó vagy? Vagy egyedüli alkotó vagy? Nyilván a zene az közösen készül, de hogy az illusztrációk, a szövegek, a zeneszerzés eleje, amikor ugye kitalálod, hogy nagyjából milyen legyen a világ, ezt egyedül csinálod ezeket?
Hát ez egy jó kérdés, mert eleve nem érzem egyedül ilyenkor magamat, főleg mikor így bele csattam valami a fejembe, akkor tényleg azt érzem, hogy én csak egy ilyen közvetítő eszköz vagyok, és hogy valaki üzen rajtam keresztül. Tök vicces mostanában.
De ki az ilyen, a valaki?
Hát az mit tudom én.
Egy felsőbb hatalom, egy utasítás?
Képzeld el, hogy mostanában megfigyeltem azt, hogy ilyen elengedett állapotokban, amikor nem figyelek oda, hogy mi történik velem, akkor olyan a fejem, mint egy ilyen rádióállomás, hogy ilyen különböző, tehát néha bácsi hang, néha külföldi hang, tehát és így fogom az adást, és néha jönnek ilyen mondatok a fejembe, és nagyon szórakoztató.
Ezeket leszoktad írni?
És akkor van, amikor egyébként néha válaszokat kapok kérdéseimre, de néha, mit tudom én, csak elröhögöm magam, vagy nem mindig tudom leírni, mert meg nem is mindig olyan jelentősek, de van. De néha a poénok is tényleg úgy jönnek, hogy ilyen véletlenszerűen, főleg az jellemző itt a dalírásoknál, ez a biciklin való ilyen alfa állapot, vagy ébredés utáni állapot, amikor még tényleg le van lazulva a tudat, és nyitva van, és akkor akár zene jön, akár szöveg, és nagyon jól lehet akkor dolgozni.
Van olyan neked, hogy egy nagy kérdőjel, vagy egy hiányjel villog napokig, és a legváratlanabb pillanatokban megérkezik a válasz?
Igen, igen.
Olyan is szokott velem előfordulni, hogy valamin dolgozom, egy zenén, és este még megy a fejemben, mikor lefekszem, és reggel, amikor fölkelek, pontosan ugyanon megy tovább, az azt jelenti, hogy 8 órán keresztül ott zakatolt, ugyanaz a 2-3 ütem, vagy 4 ütem a fejben. Tényleg rettenetesen nyomasztó, és hallom, amit mondasz, vagy hát értem, mert velem is van ilyen, hogy egyszer csak jön egy válasz, de én sajnos hangokat nem hallok, pedig mit nem adnék érte, hogy egy Géza bácsi hangján jöjjön valami info a fejemben.
Ja, vicces. Volt múltkor felszálltam a buszra, és akkor valami olyasmit mondott egy bácsi, hogy jaj, te csibész, vagy valami ilyesmit. Nagyon vicces volt.
Vidéken voltam egyszer anyukámnál, és egy kutya, egy fiatal vadászkutya volt a szomszédnál, és azt mondta, hogy huncut egy betyár, ez csak úgy gurulnak a szemei. De aztán jövő héten végül is lelőtte a kutyát, mert megkapta, és ott azon a részén az országnak még úgy működik az állatnevelés, hogy kilövi, hogyha...
Jaj.
Hát most ez egy kicsit off-topic és váratlan kegyetlenség volt, de hát menjünk tovább. Hogyan érkeztél el a zenéhez? Mi volt az az első pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy zenekart csinálsz? És most a felnőtt zenére gondolok, mert azt hiszem, hogy az jött előbb az életedbe, ugye?
Igen, hát ez egy nagyon furi volt, még egyetemre jártunk a MOMÉ-ra, az a Magyar Iparművészeti Egyetem tulajdonképpen, és akkor én ott videószakos voltam, és fél évkor volt egy olyan helyzet, hogy meg akarták buktatni két osztálytársunkat, azt hiszem egyet vagy kettőt, és akkor mi összegyűltünk egy kis teremben, és feszültséglevezetésképpen elkezdtünk énekelni régi dalokat, és akkor kiderült, hogy még másik két évfolyamtársam, egy animációs, meg egy fotósrác is szeretik ezeket a borzasztó régi slágereket, és akkor velük alapítottam egy karaoke nevű zenekart, és...
Úristen!
Ez a nagyon picit, rossz névválasztás volt.
Na? Karaoke. Aha. Nagyon jó. Jaj, nagyon jó. Hú. Jó, mehetünk tovább. Meg vagyok.
Hát ez azért volt nagyon rossz névválasztás, mert ugye az egyetemi bulikon már fellépegettünk, egy vendéglátó szintist kértünk meg, aki egy kicsit autisztikus zongorista volt, de nagyon nagy tudású.
De látó, tehát nem vak.
Nem, hanem egy kicsit olyan félbolond volt, de aranyos volt. És hatalmas repertoárja volt, egy kis fénymásolat kottákból tanultunk, vagyis hogy bemondtunk neki egy számot, és ő kb. Mindent tudott. Na szóval vele léptünk föl, és hát ugye ki volt írva egy karaoke koncert, és mindenki úgy értelmezte, hogy ez karaoke, és hogy jöttek oda, hogy akkor most már ők szeretnének énekelni, és mondtam, hogy ez nem úgy van, ez a zenekar neve, és csak mi hárman énekelhetünk. Úgyhogy voltak ebből kis feszkók, de én mindig egy kis szelet karajt vettem a hentesnél, és akkor azt egy ilyen zsinóron a nyakamba.
Szóvicben.
Volt rajtam estélyi ruhában, egy ilyen 70-es évekbeli estélyi ruha, zöld nylon, és akkor szívem fölött meg egy karaj száradt. Keblemen melengedtem. Ja. Szóval ez volt az első zenekarom, és akkor utána kicsit szólóztam ezzel a Gábor nevű szintissel, aztán mikor ő eltűnt, akkor kezdtem alapítani igazi zenekart, és akkor a Darvas Kristóf zongoristával, akivel azóta is összeműködünk, tehát már tényleg 20 éve kb., meg Bújdosó Jánossal, gitárossal, így hármasba kezdtük a Special Gizda zenekart.
Ez volt a Speckó Jednó előtte, ugye?
És akkor utána ebből lett a Speckó. És aztán, hát az is még úgy évi egy koncert van, vagy többszörös átalakulás után. Most kb. Majdnem a zongorista személyét lett eltekintve, majdnem ugyanaz a felállás, mint a gyerekzenekarban.
Beszéljünk egy kicsit arról a következő részben, hogy kezd el valaki gyerekzenét csinálni, vagy mi motiválja, hogy gyerekzenét csináljon.